az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország elkötelezett az európai védelmi képességek megerősítése iránt. Emelte ki Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter Berlinben, miután tárgyalt Boris Pistorius német védelmi miniszterrel. A Magyar Tárcának a távirat-irodához eljuttatott közleményében idézték Szalai Bobrovnicki Kristófot, aki szerint az Európai Uniónak hiteles védelmi szereplővé kell válnia. Magyarország pedig elkötelezetten támogatja ezen védelmi képességek kialakítását. Az alig két hét múlva kezdődő magyar uniós elnökséggel kapcsolatban a Magyar Tárca vezető részletesen egyeztetett a következő fél év védelmi prioritásairól Boris Pistoriusszal. Rámutatott, a háborúk korában a védelem és a biztonság, ezen belül az európai katonai képességek erősítése az elnökség egyik fontos eleme lesz. Szalai Bobrovnicki Kristóf kiemelte, Magyarország nagy hangsúlyt helyez az európai védelmi ipar erősítésére. Emlékeztetett, a magyar kormány már 2016-ban megkezdte a haderőfejlesztést, amit az Európai Unió nemrég tűzött zászlajára. Ennek a folyamatnak egyik fontosságaként építi Magyarország legnagyobb részben európai alapokon a védelmi ipart is. A várható nagy meleg miatt szerda reggel 8 órától életbe lépett az úgynevezett vörös kód, ami kötelezővé teszi valamennyi szociális intézmény számára a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadását, jelentette be a belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára. Fülöp Attila közölte, a péntek 20 óráig tartó speciális eljárásrend fokozatosan lép életbe, szerdán 6 vármegyére, Hajdú Bihar Jásznagykunszolnok Békés Csongrád Csanád, Bács-Kiskun és Tolna érvényes. Június 20-án csütörtökön Békés Csongrád Csanád, Bács-Kiskun, Tolna és Baranya, míg június 21-én pénteken Békés Csongrád Csanád, Bács-Kiskun, Tolna, Baranya és Somogy vármegyében lesz érvényben a vörös kód. A Tisza párt prioritása, hogy visszavegyük hazánkat a kormánytól, amely Magyarországot az Európai Unió legkorruptabb és második legszegényebb tagországává tette. Jelentette ki Magyar Péter a Tisza párt alelnöke Brüsszelben azt követően, hogy pártja képviselőit felvette soraiba az Európai Néppárt Európai Parlamenti frakciójába. Magyar Péter később a közösségi oldalán bejelentette, hogy mégis felveszi az Európai Parlamenti mandátumot. Az ukrán-magyar határszakaszon 5576-an léptek be Magyarországra kedden. A román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 4990-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat-irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 32 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. A Martfői önkormányzat jelentős infrastruktúra fejlesztési projektet indít. Ennek részeként a Jásznagykunszolnok vármegyei város belterületi közutainak építését, korszerűsítését, felújítását és közlekedésbiztonsági fejlesztését végzik el, közölte Martfű város önkormányzata a távirat irodával. Közleményükben azt írták, a város önkormányzata a Széchenyi Terv Plusz program keretében a projektre 250 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A tervek között szerepel az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak építése, korszerűsítése, felújítása, a településközpont, a közintézmények, közszolgáltatást nyújtó létesítmények jobb megközelíthetősége, a lakóterületekkel való kapcsolatok javítása, a településközpont tehermentesítése által a forgalom optimalizálása és a városi környezet javítása, írták. A cél a közösségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése is. Ezt a tervezett kerékpárforgalmi létesítmények és gyalogátkelőhelyek, illetve a városi területek jobb összekapcsolásával kívánják elérni Martfűn. Végül az időjárásról. Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem lesz. A délnyugati déli szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Késő estére 21 és 28 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
Június 21-e és június 23-a között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon. Az idei év mottója: tündérek, varázslatok, csodák. A háromnapos programon fellép többek között a Cantica Eterna énekegyüttes, az Egri érseki fiúkórus, a Cantus Agriensis kórus, Kubik Tamás orgonaművész és Szajko Anita énekművész, az Egri szimfonikus zenekar, a Tercina együttes, Györgyi Anna és Kálid Artur színművészek, az Octovoice énekegyüttes, a Campani Canario táncegyüttes és a Savaria barokk zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 21-e és 23-a között Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Szent Háromság, egy Isten.
Dicsőítő sziget a nyár elején fantasztikus előadókkal. Június 23-án töltsd fel a szívedet jó zenével és Isten dicséretével. Eucharist, Brazsák László, Borka Zsolt, 3-in-1, Exodus, Random Projekt, Imperfectum, Fóris Rita és a Fóris Five, a Hamasziach messiás hívő zsidó band, valamint a 24 órás dicsőítés résztvevő formációi. Felcsendül Síje Jenő és Kovács Gábor Szonett koszorú című régen hallott szép műve is. A színpadon Kindelman Győző, Prazsák László és Gájer László atya beszélgetnek arról, ma mit mond a lélek az egyházaknak. Az ünnepi vasárnapi szentmisét Martos Levente Balázs püspök mutatja be. Június 23-án dobbanjon együtt a szívünk Sziget Monostoron. Bővebb információ a dicsőítősziget.hu oldalon. Dicsőítő Sziget. A dicsőítők itt kötnek ki.
A 44. Kaláka Fesztivál Egerben, június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az érsekkertben itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programok. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az érsekkert, ahol vannak a koncertek. Ott lesz még az ökokaláka, kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők között meg néhányat: Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Adásunk tartalma: beszélgetés a II. Nemzeti Vallásturisztikai Fórumról. Bemutatjuk Fábrikné Király Klára Krisztinát, a Sátoraljaújhelyi Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Gellér díjas igazgatónőjét. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Műsorunk a 2024. január 17-i adásunk ismétlése.
Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
A II. Nemzeti Vallásturisztikai Fórumot Debrecenben tartották meg, amelynek házigazdája a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöki hivatala volt. Az egri főegyházmegyét Ternyák Csaba érsek, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem nagykancellárja, Domjánné dr. Nizsalovszki Rita, a turizmus tanszék vezetője, Szénási Dóra, turizmus vendéglátás alapszakos hallgató, valamint az érseki palota turisztikai látogatóközpont munkatársai, Hernádfői Csaba igazgató és Baranyainé Szecskó Katalin gazdasági munkatárs képviselték. A vallási turizmus jelentőségéről szóló tanácskozáson Ternyák Csaba egri érsek kiemelte: az egyházi értékkincsek turisztikai célú bemutatása az evangelizáció, a hit átadásának egyik fontos eszköze, amelyben a hitelesség és a személyesség meghatározó szerepet kell, hogy betöltsön. Domjánné dr. Nizsalovszki Ritát, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének habilitált egyetemi docensét hallják. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Beszélgetésünknek a témája a II. Nemzeti Vallásturisztikai Fórum, amit a közelmúltban rendeztek meg Debrecenben. Mi ennek a fórumnak az előzménye, illetve miért hívnak létre egy ilyen fórumot?
Az előző beszélgetésünkön már párszor említettem ennek a témakör jelentőségének a növekedését az elmúlt pár évben, de akkor nagyon röviden most is összefoglalnám, hogy mik voltak ennek az előzményei. 2017-ben megszületett a turizmus törvény, ami az első turizmus törvény volt Magyarországon. Ebbe a vallás turizmus még nem szerepelt kiemelt ágazatként. Aztán, ahogy haladtunk előre az időben, egyre inkább a döntéshozóknak is a szeme elé került, vagy a látókörébe került a vallási turizmus és ennek a jelentősége. Úgyhogy 2021-ben megalakult a Nemzeti Vallásturizmus Tanács, és ők kezdték el készíteni az első nemzeti vallásturisztikai koncepciót, stratégiát, illetve ennek a megvalósíthatósági tervét. És tulajdonképpen ez a Nemzeti Vallásturizmus Tanács volt az, aki ezt a fórumot életre hívta, abból a célból, hogy a szakmának a szereplői jobban meg tudják egymást ismerni, a felmerülő problémákat, a felmerülő nehézségeket, a jó gyakorlatokat egymással meg tudják osztani. Ugyanakkor ennek a fórumnak egy másik nagyon-nagyon fontos lába nem csak a szakmai szereplők, akik valóságban dolgoznak a vallásturisztikai attrakciókban, ezeknek az üzemeltetői, hanem nagyon-nagyon fontos volt a szellemi háttérnek is a megjelenése magán a fórumon, az egész stratégián a kidolgozásába, ez pedig nem más, mint az egyház. Illetve még annyit szeretnék itt az előzményeknél kiemelni, hogy ugye említettem azt, hogy 2017-ben megszületett az első turizmus törvény, és ennek lett egy frissített változata, egy úgynevezett Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2.0 változat, ami 2021-ben szentesítették, hagyták jóvá, és itt már a vallásturizmus bekerült ebbe a stratégiába, mint stratégiai irány, mint egy alappillér. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos tény volt, ez egy nagyon fontos eredmény volt a vallásturisztikai tanácsnak működésének az egyik nagyon fontos eredménye.
Ezen a II. Nemzeti Vallásturisztikai Fórumon kik vettek részt, és mi volt a témája?
Ugye, ahogy a neve is mutatja, ez már a második vallásturisztikai fórum. Az első vallásturisztikai fórum az 2022. márciusában volt, azon sajnos még nem tudtam részt venni. Ez a második vallásturisztikai fórum tulajdonképpen ugyanúgy megszólította az egyházak vezetőit, és ugyanúgy megszólította, mint az első is a szakmának a résztvevőit. Ebben az esetben az volt a szervezőknek a célja, hogy egy rendszeres találkozási lehetőség legyen a szakmai és az egyházi vezetők számára. Kicsit sok idő telt el, majdnem másfél év az első óta, de ahogy már az a bevezetőben is elhangzott, a cél majd egy következő, tehát évről évre visszatérő fórumnak a rendezése lesz, és a lényeg az, hogy mindig más felekezethez tartozó vallásturisztikai attrakció legyen a házigazda. Ugye az elsőnél egy katolikus attrakció volt a házigazda, és itt most a második vallásturisztikai fórumnál a tiszántúli református egyházkerület volt a házigazdánk, és ennek a püspöke Fekete Károly püspök atya. Részt vettek egyébként számos egyházi vezető, már a bevezetőben is elhangzott, hogy Debrecen egy nagyon szerencsés helyzetben van lelki szempontból, hiszen három püspökségnek is, székhelyének is ad helyet, ez pedig a református egyház kerület püspöksége található itt, a görögkatolikus metropólia Hajdúdorogi Főegyház megyéjének az érsek metropolitája Kocsis Fülöp atya vett részt rajta, ugye a második, illetve a Debrecen nyíregyházi püspökségnek szintén a székhelye, ahol ebben az esetben püspök atya elfoglaltságai miatt nem tudott részt venni, Krakonperger Zoltán atya képviselte a Debrecen nyíregyházi püspökséget, ő a Szent Anna székesegyháznak a plébánosa. A konkrét témát tekintve leginkább a misszió volt. A missziós lelkület az már a bevezető gondolatoknál is erő került, Fekete Károly püspök atyának a gondolatai között is megjelent, illetve utána a kerekasztal beszélgetésbe került még inkább kifejtésre ez a téma, hogy mi is a célunk, vagy mi is a céljuk az egyházaknak, az attrakció üzemeltetőinek a vallási turizmussal. És egyébként ez egy nagyon érzékeny téma, és egy nagyon, mondjuk az, hogy penge élen táncoló téma, hiszen utána lett is ebből egy kerekasztal beszélgetés, ugye párhuzamos panelbeszélgetések is zajlottak a második napon, aminek az volt a témája is, ez fokozottan előkerült a plenáris beszélgetésben is, hogy a szent és a profánnak a találkozása, hogy hol vannak a határok, tehát hogy már maga a vallási turizmus is egy kettősséget hordoz magába, ugye a vallás, a szakralitást, a turizmus pedig a gazdasági oldalt, és de gyakorlatilag ennek a jó egyensúlynak a megtalálása az végig kísérte gyakorlatilag ennek a két napnak a tanácskozását, és az egyházaknak a vezetői már a plenáris beszélgetésben is és a későbbiekben is többször kijelentették, hogy nagyon fontos, hogy az egyházak megmutassák az értékeiket, hiszen ezek az egyetemes kultúrkincsnek, kulturális örökségnek is a részei, de hogy ezeket hittel tegyék. Hogy a vallási turisztikai attrakcióknak a bemutatása az a missziónak az egyik eszköze legyen. Célja is és eszköze is legyen. És tulajdonképpen, hogyha így belegondolok, akkor a kerekasztal beszélgetésben résztvevők mindegyike bármilyen felekezethez is tartozott, ezt a missziót, ezt a hitátadást emelte ki elsődleges célul.
Az Egri Főegyház megyét önön kívül kik képviselték még ezen a második nemzeti vallásturisztikai fórumon?
Nagy megtiszteltetés volt, hogy dr. Ternyák Csaba érsek atya, aki egyben egyébként egyetemünk nagy kancellára is, szintén részt tudott venni ezen a megbeszélésen. Ezen kívül az érseki palota látogatóközpont igazgatója, Hernád Fői Csaba igazgató úr, illetve Baranyai Nészecskó Katalin gazdasági munkatárs, aki szintén az érseki palotában dolgozik, volt jelen, és a hallgatókat is képviselte Szénási Dóra hallgatónk, aki jelen pillanatban már negyedéves turizmus vendéglátás szakos hallgató, és neki olyan szempontból is volt relevanciája, hogy jelen volt, hiszen ő most vallásturizmus témából írta az intézményi diákköri dolgozatát.
És Ternyák érsek úr is akkor az Egri Főegyház megye részéről is ezt a missziós lelkületet képviselte itt a vallásturizmus terén?
Úgy kezdődött egyébként maga a találkozó, illetve maga a fórum, hogy a jelenlévő egyházi vezetők mindegyike mondott egy-egy rövid köszöntőt, majd ezek után igazából a gondolatainak a mélysége az a plenáris kerekasztal beszélgetés során tudott még jobban talán inkább kibontakozni. Érsek atya a köszöntőiben arra helyezte a hangsúlyt, hogy a vallásturizmus és a zarándoklat között egyértelmű hasonlóság van, még akkor is, hogyha a zarándokturizmus vagy a zarándoklat egy szűkebb fogalom. Méghozzá akkor idézném is szó szerint, azt mondta, hogy a mi fogalmaink szerint a zarándoklat úgy indult, hogy Ábrahám az Úr szavára felkerekedett, de Lukács evangéliuma szerint Jézus Krisztus élete is egy hosszú zarándoklat volt tulajdonképpen. De hozzátette azt is, hogy maga a zarándoklat az nem fejezi ki, amit a vallásturizmus magába foglal, vagyis meghívást mindazok számára, akik kívül vannak, de szívesen bejönnének, akikben él a kíváncsiság is. Tehát nem szűkíthetjük a vallási turizmus csupán azok számára, akik már bírnak a hittel, és akkor itt jön elő az a gondolat, amit már említettem, hogy a cél a misszió. Tehát a cél ezeknek az értékeknek a megismerése, és netán ezeknek az embereknek a megszólítása a hit által, és ezáltal a hitnek az átadása.
Folytatjuk a beszélgetést a II. Nemzeti Vallásturisztikai Fórumról. Vendégünk Domjánné dr. Nizsalovszky Rita, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének habilitált egyetemi docense.
Ahogy említette, tehát a tiszántúli református egyházkerület és ezen belül Debrecen volt a helyszíne házigazdája ennek a II. Nemzeti Vallásturisztikai Fórumnak. Milyen jó gyakorlatokat mutattak be a református testvéreink?
A második nap kezdődött úgynevezett plenáris előadásokkal, ahol három előadást is volt szerencsénk meghallgatni. Úgy volt a programban leírva, hogy a házigazda bemutatkozása, és ezek nagyon, nagyon értékes, nagyon jól sikerült előadások voltak. Az első előadást az Deák Attila, aki a Tiszántúli Református Egyházközség fejlesztés irodájának a csoportvezetője tartotta. Az övé volt a legnagyobb bívű, legtöbb értéket, legtöbb fejlesztést bemutató előadás egyébként. Ő a Felső-Tisza vidékére hívta fel a figyelmet, hogy ott milyen egyházturisztikai, vallásturisztikai fejlesztéseket tudtak végbe vinni. Itt utalt arra is, hogy a középkori templomok útja elnevezésű kulturális tematikus út rangos díjat kapott ebben az évben, ami azért is fontos, hiszen ennek több állomása is a református egyházhoz kapcsolódó templomokat jelenti. A fejlesztések bemutatása mellett ő hangsúlyt helyezett arra is, hogy itt nem szimplán csak templomok felújításáról szól ez a történet, hanem arról is, hogy ezeket hogy tudjuk bemutatni, átadni, tehát nem csak úgynevezett ilyen kőnehéz projektekről van szó, hogy felújítunk magunknak egy templomot, vagy felújítunk magunknak egy közösségi teret, hanem arról, hogy ezt hogy tudjuk átadni, hogy ezt hogy tudjuk megmutatni másoknak. És itt egy nagyon fontos kifejezés is említésre került, ez pedig a hálózatosodás. Aminek két szegmensét szeretném most nagyon röviden bemutatni. Egyrészt említette azt, hogy a Felső-Tisza vidéken nagyon sok református vallásturisztikai érték van, de ezek nem mindegyike, sőt, inkább mondjuk úgy, hogy elenyésző része azt, amit úgy hívunk, hogy zászlóshajó értékkincs. A zászlóshajó értékkincs az azt jelenti, hogy olyan jelentőségű vallásturisztikai értékről van szó, aminek a vonzásköre országos. Tehát mondjuk egy kegyhely, az egy abszolút zászlóshajó projekt. Itt kisebbek vannak, talán többeket kevésbé ismernek az emberek, viszont ezeket úgy lehet értékké tenni, úgy lehet ismertebbé tenni, hogyha ezeket tematikus útba szervezzük, hálózatba szervezzük, és adunk neki egy olyan keretet, aminek a segítségével ezek egységesen tudnak megjelenni, mondjuk csúnya szóval úgy, hogy a marketing segítségével. A másik ilyen momentum, amit ő kiemelt, hogy ezek az értékkincsek, amik itt a Felső-Tisza vidéken vannak, nagyon jó lehetőséget kínálnak arra, hogy összekapcsolva a kerékpáros turizmussal, ezek nagyon jól bejárhatók legyenek. Éppen ezért a Református Egyház nem csak kimondottan templomok felújításával, vagy haranglábak felújításával érdekelt, hanem a biciklis kerékpáros turizmushoz kapcsolódó szuprastrukturális elemeknek a kiépítésével is, mondom szebben. Tehát kerékpáros pihenőknek, megállóhelyeknek, kerékpárbérlőhelyeknek, sőt szálláshely fejlesztéssel is igyekszik ezeket a termékeket komplexé tenni. Ugyanakkor tovább erősít itt a kerékpáros turizmus és a vallási értékeknek a bemutatásának a lehetőségét az, hogy a itt lévő folyóknak a töltésén majdnem 400 kilométer kerékpárutat hoztak létre, illetve van, ami még részben így átadás alatt van. Tehát, hogy nagyon megnöveli a potenciáját, hiszen a Balaton után ez a második legnagyobb kerékpárúthálózattal rendelkező ország része hazánknak.
Ahogy említettük, tehát természetesen nem csak az egyházi képviselők vettek részt ezen a fórumon, hanem részt vett Szonták Szabolcs, a Nemzeti Vallásturizmus Tanács főtitkára is, a miniszterelnök helyettesi kabinet vezető kormányfő tanácsosa. Ő arról számolt be, hogy a vallásturizmus területén milyen fejlődés, fejlesztések voltak az elmúlt évben. Ebből mit tudnak kiemelni?
Szonták Szabolcs elnök úr, ugye, aki a vallásturisztikai tanácsnak az elnöke, és egyben a szülő atya a vallásturisztikai stratégiai tervnek is. Már a bemutatkozó, illetve köszöntő soraiban is egyértelműen kiemelte és aláhúzta háromszor, hogy a vallásturizmus egy misszió. És ezt a missziós gondolatot kell, hogy kövessék a vallásturisztikai értékek fejlesztésénél, hiszen ez egy találkozási lehetőséget biztosít. Úgyis korábbi fórumokon a beszédét meghallgatva sokszor hangsúlyozta azt, hogy a vallás turizmus az a találkozásoknak a kultúrája is. Tehát tulajdonképpen a találkozás, a misszió, találkozás önmagunkkal, a gazdag kulturális örökségünkön keresztül, ezt ő kiemelte a gondolataiban. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy a vallásturizmus az nem pusztán templomfelújítást vagy valami újnak a létrehozását jelenti, hanem az egyházi örökségnek a megmutatását is és a felmutatását is, és így lehet a vallásturizmus a találkozás és az összefogás kultúrája, ahol fontos egyházi értékeink mellé kell rakni a szakmaiságot és a történeteket. A másik gondolat, amit ő is említett, és a kerekasztal beszélgetésekben szintén felmerült és nagyon fontos szerepet kapott, és ez a másik gondolat, amit érsek atya, Ternyák Csaba érsek atya kiemelt, ez a hitelesség. A hitelesség és a személyesség. Nem lehet megkerülni ezeket a dolgokat a vallásturisztikai értékeknek az átadásánál, ennek a missziónak a teljesítésénél, vagy beteljesítésénél. És akkor majd itt a végén szeretnék még egy pár gondolatot mondani arról, hogy ehhez hogyan fogunk tudni mi kapcsolódni, mint Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, de egy pár személyes gondolatot még itt előbb hadd mondjak már arról, hogy mit is jelent ez a hitelesség, és mit jelent a személyesség, a történetek. A korunknak egyik fontos turisztikai trendje, hogy folyik a digitalizáció, okosabbnál okosabb eszközök jelennek meg a hétköznapi életben, háztartásokban és a turizmusban is. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok olyan eszköz jelenik meg a turisztikai attrakcióknál, mint bemutató eszköz, az okos tábláktól elkezdve a különböző kivetítőkön keresztül, az audio guide-on keresztül, tehát nagyon-nagyon sok a VR szemüvegek, ugye, ami a kiterjesztett valóságot igyekszik be mutatni. Tehát nagyon-nagyon sok olyan eszköz van, ami részben azért elősegíti egy-egy turisztikai attrakciónak mondjuk megjelenítését, illetve közelebb hozását az emberhez. És erre szeretnék egy kvázi ilyen ellenpéldát mondani, hogy ezek az eszközök bár segítik egy-egy értéknek a bemutatását, de mondjuk az, hogy csinyán kell velük bánni, hiszen a vallásturizmus esetében pontosan ezt a személyességet, ezt a hitelességet, ezt a közvetlenséget nem szabad megbontani, tehát meg kell egy egészséges határt húzni, hogy mik azok a részértékek, amiket, vagy termékelemek, amiket be lehet mutatni ilyen eszközökkel, de melyek azok, amiket viszont mindenféleképpen személyesen, nem személytelenül audio guide-dal, hanem személyesen, hitelesen, hiteles történeteken keresztül kell átadni. Csak egy gyors példa erre, a pannonhalmi főapátság, tudjuk, hogy Magyarországnak az egyik legkiemelkedőbb, legjobban szervezett vallásturisztikai attrakciója, és ők kaptak megkeresést egy francia cégtől, hogy VR túrát fejlesztene a cég a pannonhalmi főapátságnak a területén. Ez így elsőre nagyon jó ötletnek is tűnt, és aztán, ahogy elmentek egy study tournak a keretében, megtekintették a cégnek a termékeit, majd hazatértek, átbeszélték a egyházi oldallal, a szakmai oldallal, és végül amellett maradtak, hogy nem. Nem, mert ez elvenné a lehetőséget az intenzív személyes átadásnak, a misszió átadásának a részéről.
Ön, mint az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszék vezetője, ebből a fórumból mit tud hasznosítani, mit tud itt a diákoknak, a leendő szakembereknek átadni a vallásturizmus területén?
Igen, az előbb említettem, hogy volt olyan része a konferenciának, vagy ennek a fórumnak, ahol személyesen is én is megszólítva éreztem magam, és hozzá is szóltam a témához. Ez pedig nem más volt, mint maguknak a vallásturisztikai szakembereknek a képzése. És talán az egyik nagy konklúziója volt, nem csak számomra, hanem a résztvevők számára is, hogy bizony hiányos a szakma. Tehát több üzemeltető, több vallásturisztikai attrakciónak az üzemeltetője is jelezte, hogy nagyon jó, hogy ezek az attrakciók felújításra kerültek, vagy éppen létrehozásra kerültek, de szakember hiányba szenvednek, hogy hol vannak a szakemberek. És akkor itt bátorkodtam én felszólalni és jelezni azt, hogy mi ebben talán előre tudunk lépni, mint Esterházy Károly Katolikus Egyetem, hiszen van turizmusképzésünk, az alapképzésen belül 6. fél évben van szakosodási lehetőségünk kulturális és vallásturisztikai szakirányba, illetve a jövőbeni terveinkről ejtettem pár szót, és ez nagyon meleg és dinamikus fogadtatása lett, ez pedig az, hogy a terveink között szerepel egy 2 fél éves vallásturisztikai referens posztgraduális képzésnek a megindítása, amivel talán ezt az égető szakember hiányt tudnánk pótolni, és számomra nagyon pozitívak voltak utána a fórumnak a kötetlenebb részében való megkeresések, ahol tényleg a Tihanyi főapátúrtól elkezdve számos vallásturisztikában érdekelt szakember, illetve egy házvezető keresett meg, hogy ők nagyon szeretnének részt venni ebben akár gyakorlati helyszínként, akár pedig szeretnék, hogyha a munkatársaikat tudnánk fogadni majd ebben a képzésben.
A 2. Nemzeti Vallásturisztikai Fórumról Domjánné dr. Nyizsalovszky Ritával, az Esterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének habilitált egyetemi docensével hallottak interjút. Műsorunk folytatásában Fábrikné Király Klára Krisztinával, a Sátoraljaújhelyi Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Gellér díjas igazgatónőjével beszélgetünk. Az igazgatóasszony matematika, technika, számítástechnika szakos tanár. Az Árpádházi Szent Margit Katolikus Iskolát 2012-től, mint tagintézményvezető, majd a 2020-21-es tanévtől, mint igazgató irányítja. Szakmai életét egészíti ki mély elköteleződése a szegény sorsú gyermekek iránt. Minden igyekezete arra irányul, hogy a tanulók megismerjék önmagukat, az őket körülvevő világot, valamint azt a legfőbb értéket, melyet az evangélium hirdet. Családjával példamutató hitének gyakorlásában a Sátor Aljaújhelyi Római Katolikus Egyházközség képviselőtestületének aktív tagja. Olvasható a laudációban. Az Egri Főegyház megyében meghirdetett hittanversenyt Csepelényi György pálos vértanúról a Sátoraljaújhelyi Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános Iskola csapata nyerte meg 2023-ban. Fábrikné Király Klára Krisztinával a Sátoraljaújhelyi Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános Iskola és óvoda igazgatónőjével Koleszár Krisztián beszélget.
Az idei tanévnek a egyházmegyei tanévnyitó ünnepségén osztották ki ugye idén is a Szent Gellért díjakat. Az aranyfokozatát kapta meg igazgatóasszony, amihez most gratulálok ezúton is. Egy picit járjuk már be ezt az életutat, szakmai életutat, hogy honnan érkezett meg idáig, ahol jelenleg van, hol kezdte a tanítást.
A Sátor Aljaújhelyi Eszter Tamás Általános Iskolában kezdtem tanítani, ott 16 évig tanítottam, miután Egerben megszereztem az alapdiplomámat matematika-technika szakon, később az elsők között végeztem el az informatika szakot, aztán a közoktatásvezető szakot, van egy pénzügyi diplomám is, egy mérleképes könyvelői végzettségem is, és angol középfokú nyelvvizsgával is rendelkezem. Mellette számos olyan továbbképzést elvégeztem, ami a tanításban segített engem, hátrányos helyzetű gyermekek oktatása, integrálása, vagy most ugye a KAPI által szervezett digitális és egyéb hátrányos helyzetű gyerekek oktatását, nevelését segítő továbbképzéseket. Én mindig úgy tartottam, hogy azokat ajánlom a kollégáimnak, amiket én is elvégeztem. Az Eszter Tamás iskolában már munkaközösségvezető voltam, illetve kistérségi matematika tehetséggondozással foglalkoztunk. A harmadik gyermekem megszületése után a mostani Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium kollégái szólítottak meg, hogy már oda menjek vissza a matematikát oktatni. Ennek kapcsán még gyers alatt újabb diplomát szereztem, hogy tudjak tanítani középiskolában is. Így 40 évesen szereztem meg az ötödik diplomámat, amivel utána már oda mentem a középiskolámba, és ott tanítottam matematikát. Aztán az összevonások kapcsán később Sebes Péter igazgató úr megkért, hogy az általános iskolában legyek tagintézményvezető, majd a technikumi változások miatt szét kellett választani az intézményeket, és akkor érsekatya bizalmát élvezve megkaptam az igazgatói kinevezésemet.
Az mikor történt?
2020 nyarán, és az általános iskola és óvoda lett így a mi fenntartóságunk alatt, és a középiskola ment külön. Megtartva ő minden oktatási azonosító, stb. És kvázi mi egy új intézmény alapításon estünk át.
Említette, hogy ugye itt a hátrányos helyzetű gyerekekkel való foglalkozás az a munkájának a középpontjába áll, és itt olvastam a laudációba, hogy működik itt Sátoraljaújhelyen egy piraista tanoda, amiben dolgozik. Mit lehet erről tudni?
Igen, hát ennek egy különleges indítatása volt. Egyrészt 2016-ban Szabó László piarista szerzetes atya érkezett Sátoraljaújhelyre, hogy ő a hátrányos helyzetű gyermekekkel szeretne foglalkozni, és hát mi összetalálkoztunk. Másrészt pedig egy személyes indítatás az volt, amikor körülbelül 3 éves volt a legkisebb gyermekem. Mentem vele az utcán, és hát egy ilyen hátrányos helyzetű udvar mellett mentünk el, ahol szintén ott állt egy 3 éves gyermek, és ahogy így a két gyerekre ránéztem, akkor úgy szíven ütött, hogy már micsoda különbség van a két gyerek között, és nem tehetnek róla, hogy hova születtek, és ezért érzem azt, hogy nekem ott is a tanodában is dolgoznom kell, és foglalkoznom kell ezekkel a gyerekekkel, hiszen a mi iskolánkban nem sok hátrányos helyzetű gyermek van, de vannak, és foglalkoznunk kell velük.
Hogyan kell elképzelni egyébként ennek a tanodának a működését?
A Piarista Rend magyar tartománya épített egy erre alkalmas épületet nekünk, vagy felújított, és akkor a szegregált iskolákból, vagy hátrányos helyzetű gyermeket, telepi gyermekek járnak oda, összesen 30 gyermekkel foglalkozunk, de be van osztva, hogy melyik délután kik jönnek, és akkor nyilván 3 gyerek jut körülbelül egy pedagógusra, és így próbáljuk egyrészt segíteni az ő iskolai előmenetelüket, hogy nem ozsolódjanak le, illetve eljuttatjuk ugye táborokba őket. Nagyon furcsa volt, amikor először vittük kirándulni őket, és akkor megkérdezte, hogy mi az a két vas az útban, és hát ez a sim volt, tehát nem láttak még ilyet, mert nem voltak még a városon kívül.
A tanodás gyermekkorosztály az inkább általános iskolásokat ölel fel?
Igen, a tanodában általános iskolások járnak, de van már a Péristerennek egy továbbfutott programja, amikor a középiskolásoknak segítik a középiskolában való bemaradását, érettségihez való eljutását.
Tehát tanadó kapcsán még azt fogalmazódik meg bennem, hogy ugye sokszor akár általános iskolában is lehet tapasztalni, hogy azért vannak hiányzások, és ugye ez egy iskola utáni foglalkozás, hogy mennyire nehéz megnyerni erre a gyerekeket, vagy milyen a szülői háttér, milyen segítséget tudnak kapni ez ügybe?
Hát ugye itt a piarista atyák nagyon sokat dolgoznak, ezért sokat járnak el a szülőkhöz, illetve hát van különböző motiváló tényező, most már régen Fobotkát, most ilyen smiley-kat gyűjtenek, és van egy szekrény, ahol mindenféle olyan dolog van, amire ők vágynak, pörfoci, parfümök a kislányoknak, vagy nem tudom, mesekönyvek, és akkor ha összegyűjt 10 smiley-t, akkor kiválasztott onnan valamit magának, de ugye a smiley-nak a feltétele, hogy ott legyen, és aznap is rendesen végezze a munkáját, tanuljon, ha nincs házi feladat, akkor amit mi adunk nekik, különböző feladatokat, azokat el kell, hogy végezze.
Milyen rendszerességgel zajlanak ezek a foglalkozások, tehát a hétköznapokat nézve minden hétköznap?
Igen, minden hétköznap van, és ketté vannak választva a gyerekek, ugye általában alsós korosztály, felsős korosztály, az egyik csapat hétfő szerdán jár, a másik kett csütörtökön, és pénteken mindenki jöhet, elviszük kirándulni őket, múzeumba foglalkozásokat kérünk nekik, ugye nyilván most is az advent kapcsán az atyák tartanak nekik ezzel kapcsolatban is lelki felkészítést is, tehát a piarista templomba járunk át velük, kicsit szoktatjuk ehhez a millióhöz őket is, hiszen családokkal nem nagyon jutnak el ide, és természetesen ilyenkor a családoknak nagy szüksége van segítségre, ezért élelmiszercsomagot vagy tisztítószereket is szoktunk adni, illetve a piarista gimnáziumokban tanuló gyerekek, hát tudjuk, hogy ott azért Budapesten nem hátrányos helyzetű gyerekek járnak oda. Ők cipős dobozokat készítenek, megkérdezik, hogy hány évesek, mi a nevük, és rendesen az osztálylevelet ír nekik, és karácsonykor ezeket az ajándékdobozokat adjuk oda a tanodás gyerekeknek.
És akkor kicsit éljünk vissza az iskolához. Milyen nagy iskoláról beszélünk?
Ugye az iskolánkban 243 gyerek jár, minden évfolyamon egy osztály van, de 30 fő feletti osztálylétszámaink vannak pontosan ezért. Nem tudjuk ketté venni az osztályokat, mert nincsen helyünk. Az óvodánkban pedig 90 gyermek jár, és most kezdődött el januárban az új óvodánk építése, és így abban reménykedünk, hogy a régi óvoda helyén tudunk terjeszkedni az iskolával is.
Mindig meg szoktam kérdezni, amikor iskolai riportokat készítek, hogy mi ennek az iskolának a sajátossága, az arculata?
Úgy nagyon szeretem, hogy ilyen családias, hogy nem túl nagy, és a gyerekek otthonosan érzik magukat, nagyon nyugalom van, bejövünk, bár amikor szünet van, meg nagyon hiányzik a gyerekzsivaj. Nem tudom, mi a sajátosságunk, nagyon sokat fordítunk arra, hogy neveljük a gyerekeket. Most elindultak a különböző családokat megszólító programjaink, ami most nagy sikerül, az apa nap. Eddig ilyenek nem voltak, ugye, és úgy gondoltuk, hogy anyák napja kivételével akkor legyen, szólítsuk meg az apákat, szívesen jönnek, együtt vetélkednek a gyerekekkel, és egyre több ilyen közös programot kérnek tőlünk. Karácsony előtt például megszólítottuk ismét a szülőket, hogy adjunk vért, hogy mutassuk meg a gyerekeknek, hogy nem csak ők tudnak adakozni, hiszen ők is gyűjtötték azt, amit utána mi tovább küldtünk a Caritasnak, hanem akkor a szülők jöjjenek és adjanak vért, hiszen van, amelyik embernek az élethez erre van szüksége, és nagyon nagy sikerű volt ez is.
Bejárókat, helyieket tekintve milyen az összetétel?
Nagyon sokan járnak, akár 20 kilométerről is be, illetve van iskola előkészítőnk, és már szeptembertől azért járnak ide a szülők és hordják a gyerekeket, hogy beférjenek a leendő első osztályunkba. Nekünk meg az a célunk ezzel, hogy amikor majd első osztályba idejön a gyerek, akkor már ismerős helyre érkezik, ismeri az épületet, ismeri a tanítónénit, sokkal könnyebben illeszkednek be első osztályba.
Ugye korábban említette, hogy tanított a katolikus középiskolába is. Mennyivel másabb az általános iskola, vagy hogyha picit úgy választani kellene, akkor melyik áll a szívéhez közelebb?
Nagyon sokáig továbbra is jártam át a középiskolába tanítani, úgyhogy nem igazán tudnék választani. A helyi riportban is azt mondtam, hogy minden korosztálynak megvan a maga sajátossága. Azt látom, hogy az a munkámat segíti, hogy matematikából például tudom, hogy mi kell a középiskolába, és akkor nyolcadikban már inkább erre helyezem a hangsúlyt, és talán így sikeresebben tudják venni a 9. évfolyamot a gyerekek. Tehát igazából nem tudok dönteni. Viszont azt mindig el szoktam mondani, egy kicsit visszakanyarodhatok, hogy én nem a főiskolán lettem pedagógus, hanem én az Esze Tamás iskolában. Ott olyan kollégák közé kerültem, akik engem segítettek a pályámon, nagyon nyíltan és nagyon jóindulatúan. Majd a középiskolába is ez volt, amikor bekerültem a Szent Istvánba, hogy ott is voltak olyan kollégák, akik segítették nekem az általános iskolába való átállást a középiskolába. Úgyhogy igyekszem itt is megteremteni ezt a légkört, hogyha jön egy gyakorlós, akkor ugyanúgy kapja meg tőlünk azt a támogatást, amit én annak idején megkaptam.
És ugye az iskola mellett az egyházközségnek is a tagja, a testületnek ott milyen jellegű tevékenységet végez?
Hát ugye a végzettségeimből adódóan én vagyok a pénzügyes, úgyhogy a különböző pénzügyi dolgokban segítem atyák, fizetéseket kiosztani, a könyvelést tudják küldeni Egerbe, hogy utána ezt ott le tudják könyvelni. Úgyhogy, de minden másban, amikor szükség van, akkor ha templomtakarítás van, akkor így az iskolából átmegyünk. Tehát amiben szükség van, segítjük az egyház közösséget.
Amikor kérdezted, mi a sajátossága az iskolának, így, hogy kinézek az ablakon, látom is itt a templom tornyot, tehát, hogy nagyon közel van a templom és a plébánia, gondolom, hogy vannak olyan programok, amikor átmennek.
Persze, természetesen közel van, ezért a misékre is átmegyünk, illetve van saját kis kápolnánk, ahol minden kedden kápolna mise van a gyerekeknek, de vasárnapoként pedig osztálymisékre megyünk, illetve az egyház ünnepeken is átmegyünk. Most ugye jövő héten Szent Margit nap lesz, és ugye hát névadó szentünk, úgyhogy ott kezdjük a templomban egy szentmisével, és utána ünnepséggel, és adjuk át a Szent Margit díjakat.
Mi a Szent Margit díj?
A Szent Margit díjat az iskolánkban a szülők alapították, és olyan tanulóknak adjuk oda, akik ugye példás tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, illetve a hitvallásukban is ott vannak, és gyakorolják a hitüket, de nem csak kötelező hittanórán, hanem templomba járnak, esetleg minisztrálnak, ezeket is figyelembe vesszük, a tanári kar elkészíti az ajánlásokat, utána plébános atyával egyeztetjük, és végül a szülői munkaközösség dönt arról, hogy mely gyermek vagy kettő kapja meg, illetve van egy Szent Margit osztály, ezt is ilyenkor adjuk át, a Szent Margit díjat.
Számítást adunk a szakos tanár is, hogyan valósul ez meg az iskolában, ugye sok helyen lehet hallani erről a robotikáról, ha jól tudom, akkor ugye itt is jelen van, milyen szinten.
Igen, hát ezt nem én csinálom, hanem a kolléganőm, de ő nagyon agilis ebben, és én meg úgy vagyok vele, hogy támogatok minden ilyesmit, és van, amikor össze is hozok, például volt ilyen tehetségműjeink, hogy matematika, logika, robotika, próbáljuk mindig több irányból fejleszteni a gyerekeken, de a kolléganőm nagyon sok ilyen programban, versenyen vesz részt.
És ugye van még egy verseny, amit itt az iskola kapcsán meg lehet említeni, ez pedig lenne az egyházmegyei énekversenyemnek a házigazdája az iskola, ez igen. Hogyan alakult ki?
Hát ezt még az elődeim alakították, nagyon régi ez a Szent Cecília egyházmegyei énekverseny, és ugye régen, amikor kevesebb egyházi iskola volt, akkor szinte mindenki itt volt. Volt egy idő a pandémia idején, amikor nyilván kevesebb, és aztán most megint úgy örültünk neki, hogy 11 településről érkeztek ide hozzánk, és hozták el a gyerekeket énekelni. Ez mindig ugye nagyon felemelő, mert egyházi éneket adunk kötelező éneknek, a másikat ők választhatják, illetve az atyák is ott vannak a zsűriben, és ez így együtt mindig nagyon szép. Talán még megemlíteném Csepelényi György hittanverseny, Csepelényi emlékére hirdetett hittanversenyt, hiszen amikor megláttuk a versenykírást, akkor plébános, hogyha pont itt volt, és azt mondta, hát ezt új helynek meg kell nyerni, úgyhogy komolyan hozzá is fogtunk, és Tóth Gábor atya már eleve nagyon régen foglalkozik a dologgal, illetve Szabó László piarista atya is megengedte nekünk, hogy a piarista templomban lemenjünk, ahol el van temetve, és ott is tudtuk a videót forgatni, illetve Füzérre is kimentünk a gyerekekkel. Nagyon komolyan tényleg készültünk, 3 fiatalember, 7. fiatalember jött a csapatba, de így több irányból több tanár készítette fel őket, és meg is nyertük, úgyhogy mondtam is plébános agyának, hogy teljesítettük, hiszen most ugye a boldog beavatása kapcsán misék is kifejezetten emiatt vannak, és ott a cserkészek is mindig ott vannak, és a mi csapatunkban volt egy cserkész fiú is, így összekapcsolódtunk a cserkészekkel is.
Műsorunkban Fábrikné Király Klára Krisztinával, a Sátoraljaújhelyi Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Gellér díjas igazgatónőjével beszélgettünk. A riporter Koleszár Krisztián volt.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Összeállításunk a 2024. január 17-i adásunk ismétlése volt. Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Műsorunkat vasárnap 17 óra 15 perctől megismételjük.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.